Rádiókafé, valóban ez a Rádiókafé 98-ön a kávézó a világ végén, és egy kicsit úgy tűnik, mint a berekedtem volna, de valójában nem, hanem a mikrofonom egy kicsit ilyen furcsán viselkedik ma, de az a lényeg, hogy a vendég mikrofonja az jó lesz, aki Juhász András, és a kávézó hallgatói már ismerhetik őt, mert voltál már itt nálunk, Isten hozott újra.
Szia. Hello!
Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit!
És akkor, amikor itt voltál, akkor a növényi alapú műanyagokról beszélgettünk, mert hogy a Clean Eco színeiben csináljátok, ugye? Tehát a Clean Eco színeiben ti...
Ott indult,
mert hogy ti organikus tisztítószereket készítettetek. Na mindegy, tudjátok, mire gondolok. Útelágazás, nehéz szó. És a lényeg az, hogy nem elégedtetek meg azzal, hogy akkor ez organikus tisztítószerek legyenek, hanem a csomagolást belül, hanem a csomagolás is legyen organikus. De most nem ebben a témában vagy itt, bár ott is maradt még bőven beszélni valónk, hanem egy teljesen új irányt lőttetek be, ez pedig a komposztkör. Amit, hát szerintem mondd el te, hogy mi az a komposztkör, mert hogy te tudod ezt legjobban megfogalmazni. Kérlek.
Igazából ugyanonnan indult, tehát hogy azon kezdtünk el gondolkodni, hogyha sikerült becsomagolni bioműanyagba a termékeket, is tudunk organikus tisztítószert lebomló csomagolásba elhelyezni, akkor mi is lesz magával a csomagolással, és ugye egyből egy komoly feladattal néztünk szembe, hogy akkor hulladékgazdálkodás. És hogyan tudjuk magát az értékes anyagot visszagyűjteni, és ugye egyből ezzel szembesülni kellett, és szerintem ez általánosan most már úgy elmondható, hogy egy gyártó nem tekinthet már a saját becsomagolt termékének a kiürült csomagolására, mint egy hulladékra. Tehát az egy értékes anyag. Egyre inkább az, és ugye szerencsére most már ugye az Európai Unió szemlélet is ugye azt támogatja, hogy teljes körű hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés legyen. Próbáljuk meg valahogy összegyűjteni a kiürült csomagoló anyagot, és ezt próbáljuk meg újra hasznosítani és visszahelyezni az áramba. Ezt hívnánk ugye körforgásos gazdálkodási modellnek.
Ezt más cégek is így gondolják, vagy csak ti gondoljátok, mert ez tök jól hangzik, és tudom, hogy nálatok ez igen, ez a szemlélet, de hogy ezért ez nem egy általános elgondolás. Sajnos.
Én próbálom az álláspontunkat és a filozófiánkat népszerűsíteni, és talán üzleti alapokon is tudom igazolni. Tehát most már havi szinten szemmel látható összeget termelünk pozitív profitot magán a visszagyűjtésen, és ez lehet, hogy egy sima 5 literes műanyag kanna, amit vissza tudunk gyűjteni. Megvette a kedves felhasználó a felmosószert, kiürült, behelyezte a mi Zero Waste hulladékzsákunkba, visszagyűjtöttük, kimostuk, újra töltöttük, és újra visszakerült a piacra, tehát nem kellett újat vásárolni, és ez most már tök sok ezres nagyságrendről beszélünk, tehát 2-3 ezer kanna minimum, de van már 4 ezer kanna minimum visszakerül a piacra. Most ez pénzben kifejezhető megtakarítás, extra profitot jelent a cégünknek. Én úgy látom, hogy a piacon azért ez terjed, de nyilván az eszközöket, a feltételeket hozzá meg kell tudni.
De ez amit csináltok, ez egy klasszikus betéti díjas rendszer, gondolom, hogy azt akkor van egy betétdíj ezen a csomagoláson, vagy bele kalkuláljátok?
Göngyölet kezelési rendszer betétdíj nélkül, tehát mi nem terheljük tovább ennek sem a nyilvántartási feladatait, sem a költségeit a felhasználókra. Mi erre úgy tekintünk, hogy igazából mi próbáljuk a feltételrendszert megteremteni, hogy minél egyszerűbben visszagyűjthető legyen, ne jelentsen plusz terhet, és ne jelentsen plusz költséget a felhasználóknak. És akkor innen mentünk tovább, tehát hogy mi történik akkor, ha nem tudjuk visszagyűjteni. Ha nem tudjuk visszagyűjteni, akkor a csomagolóanyag valószínűleg a kommunális hulladék gyűjtőben végzi, nagyon kis valószínűséggel lesz újrahasznosítva, tehát nagyon nagy valószínűséggel fogja a műanyag csomagolás károsítani a környezetet, és egyébként minden élő szervezetnek az egészségét, legyen az ember, legyen az állat. Innentől kezdve jött a következő gondolat, akkor olyan csomagolóanyagot keressünk és fejleszünk, amiben ha becsomagoljuk a terméket, az elfogy, a csomagolóanyag a kommunális hulladékba kerül, az sem az ember, sem a környezetet nem károsítja, ez lett a bioműanyag. Csak közben kiderült, hogy a bioműanyagnak az alapanyaga az pontosan 4-szer annyiba kerül, mint a klasszikus műanyagé, tehát annál inkább nem tekinthetünk rá hulladékként, vissza kell tudni gyűjteni és újra kell tudni hasznosítani. Tehát ugye a reduce, reuse, recycle, ugye ezt mondjuk, ez a három fő pillére a fenntarthatóságnak, tehát egyáltalán a pazarlást próbáljuk megszüntetni, annyit vásároljunk, amennyit el is fogyasztunk, és jó árértékarányú termékeket vásároljunk, amivel gyakorlatilag gazdaságosan, tudatosan tudjuk biztosítani a háztartásunk vagy vállalkozásunk menedzsmentjét. Utána magát az anyagot próbáljuk újra hasznosítani. És ugye a Bibódi Eco Lifestyle Shopnak az elindulásában az első feladatnak azt tekintettük, hogy utántöltő állomásokat fejleszünk, tehát a jövő februárban induló Eco Lifestyle Shop üzletláncnak már saját utántöltő állomásai vannak, tehát az egyébként lebomló palackkal vissza tud jönni a felhasználó, és után tudja tölteni a terméket. És jött a következő kérdés, hogy de ha már nem jó minőségű, megsérült, eltört, elhasználódott, akkor mit lehet csinálni az anyaggal?
Itt ebben az esetben most a klasszikus műanyag csomag, mert hogy ugye vannak azért dolgok, amiket klasszikus műanyaggal csomagoltok, mert másban nem lehet, és akkor van, amihez a bioműanyagot használjátok, tehát a növényi alapút. Itt most ebben az esetben most melyikről beszélünk?
A növényi alapúnak az újrahasznosításán kezdtünk el dolgozni. A klasszikus műanyagokat már rég tudjuk. Tehát le tudjuk darálni, és új műanyag terméket tudunk gyártani belőle. Tehát az elhasználódott klasszikus műanyag kannából lesz tökéletes hulladékzsák, például 100%-ban újrahasznosított hulladékzsák. Itt ugye a biológiai alapanyagokból, tehát gyakorlatilag a bioműanyagokból gyártott csomagolóanyagok újrahasznosítása volt a cél, és ugye itt a biológiai újrahasznosításról beszélünk, tehát hogyan lehet elkomposztálni, lekomposztálni magát az anyagot, hogy az új életet nyerjen, és lehessen belőle egy komposzt, ezen keresztül javíthassa a talajnak az összetételét, vagy esetlegesen a hozamképes a növénynek.
Ez nem úgy működik, hogy akkor ezeket a cuccokat egyszerűen csak én mondjuk bedobom a komposztba, vagy elásom a kertbe, és akkor komposztálódik, és kész?
Pont, hogy te vagy a szakember, úgyhogy én inkább visszakérdezek tőled, hogy hány fok van egy kerti, szabad kerti klasszikus komposztban?
Hát ez nyilván attól függ, hogy az mekkora az a komposzt, meg hogy van megépítve.
Édesanyám kertjében ott van a kis komposztáló, akkor az
igen, az valószínűleg azért, mint a 30-40 foknál nem lesz melegebb. Egy nagyon jól megépített komposzt azért mondjuk talán 60 fokig föl tud menni egy ideig, de ahhoz nagyon-nagyon optimálisnak kell lenni mindennek.
Igen, tehát mondhatjuk, hogy a kerti komposztáló ugye akkor nem tud ennyit. Tehát a kerti komposztáló az olyan 10 és 40 fok között mozog, és ugye elég komoly intervallumokban mozog a hőmérséklet, tehát nem stabil. Emellett ugye, mivel ugye nem olyan tökéletesen megépített, mint egy professzionális industriális komposztáló, ezért ugye a páratartalom sem állandó benne, hanem az is ugye folyamatosan ingadozik. Na most ahhoz, hogy ezek a bioműanyagok elbomoljanak, pontosan folyamatos páratartalomra és folyamatos hőmérsékletre, egyébként 60 fok fölötti hőmérsékletre van szükség. Tehát onnan indul be maga a folyamat, a bomlásnak a folyamata, és még hozzá, ugye mitől komposztálódik a komposzt akár édesanyám komposztálójába, vagy a professzionálisba, ugye még egy fontos része van.
Hát egy csomó mikrobiológiai és élet kell hozzá, ami kvázi megeszi ezeket az anyagokat, tehát ez egy lebomlási folyamat.
Így van, tehát ugye többek között ugye aerób baktériumok végzik ezt, tehát ugye itt gázképződés gyakorlatilag nincsen, tehát metángáz nem szabadul föl például, hanem gyakorlatilag széndioxid is.
Hát a kap levegőt a komposzt, ugye ez is egy probléma, hogy nagyon sokszor nem kap, ezeket forgatni a házi komposztot, hogy kapjon levegőt, és akkor tudjon működni, pontosan. De azért ezt egy csomó mindenki nem csinálja meg, vagy nem olyan helyen komposztál, vagy nem úgy.
Pontosan, és ugye innen indultunk ki, hogy egyszerűen tudomásul kell venni, hogy ezeket a feltételeket, amire szükség van a bioműanyag komposztáláshoz, egy klasszikus kerti komposztban jelenleg nem lehet megteremteni, egy ipari komposztban igen. Viszont oda ugye el kéne tudni juttatni a terméket, tehát ez egyből egy következő kihívás.
Bocs, András, még miért tovább mész, és mi van akkor, hogyha ez a talajba kerül, tehát valahol egy landfillbe, tehát majd vagy elásom a kertbe, akkor mi történik vele? Egy lerakóba, igen.
Kommunális kukába, zöld kukába bedobja a felhasználó, azt összegyűjtik, elviszik a nagy hulladéklerakóba, és úgy mindennel együtt úgy beöntik a nagy föld gyomrába, azt jól befedik földdel, és akkor fölfele ugye pöfög, tehát ott akkor a mindenféle gázok ezeken a kéményeken jönnek ki, lefele meg csorog, tehát ugye ez egyik legcsúnyabb.
A csurgaléklé. Ez a mint metálzenekar.
Ez egyik legcsúnyább szó szerintem a világon. Csurgaléklé vagy csurgalékvíz, ugye, ami a mikromianyagtól kezdve az összes káros anyagot, lebonthatatlan szintetikus vegyületet viszi magával lefele a talajvízbe, ami szépen szétterjed, és akár a termőföldek alá megy be. Tehát az lenne a cél, hogy ugye, ha ide is bejut, ez volt az elsődleges cél, akkor ne legyen gyakorlatilag szennyező bomlástermék, tehát ugye a bioműanyagnak kettő bomlásterméke van, széndioxid és víz. És azért mondjuk, hogy karbon semleges, mert új széndioxidot nem bocsájt ki. Uh-huh. Itt ugye a bioműanyagok alapvetően növényi cukorból, növényi keményítőből készülnek. Ezek a keményítők lesznek összekeverve ásványi anyagokkal, cellulózrostokkal, és így válnak feldolgozhatóvá. Amikor ez a növény nőtt, aminek a keményítőjét vagy cukrát használjuk, ő ugye a légkörből széndioxidot kötött meg. Amikor a termék bomlik, pontosan ugyanannyit tud, tehát egyenlő értékűt tud visszabocsátani. Tehát innentől kezdve ez egy karbonsemleges termék, és nincsen olyan vegyület benne, ami káros lenne az egészségre, vagy káros lenne a környezetre, és ugye itt ez egy nagyon fontos tévhit, tehát hogy itt nincs mikroműanyag kérdés. Tehát egy klasszikus műanyag, polietilén, PET, polipropilén degradálódik, apró pici darabokra esik szét, a kicsi darabot hívjuk ugye mikroműanyagnak, és az annál is kisebb darabot hívjuk nanoműanyagnak, ami képes az élő szervezetbe, az emberi vérbe, a tüdőbe, az anyatejbe, most már mindenhol ugye találtak.
Annál az agyba is bejut.
Is ott van, mindenhol ott van, igen. Többek között ugye nagyon kemény és nagyon komoly társadalmi problémákat és ugye megbetegedéseket okozva ezzel, ebben lehet, hogy most nem is megyek inkább bele, mert nem akarom a délután elrontani a délutáni hangulatot.
Nem elég, hogy hétfő van és november, még ez is.
Igen. Ugye maradjunk a környezeti károknál, ugye a környezeti kár oldalon pedig ugye a mikroműanyag maga, ami visszakerül ugye az élelmiszerbe, vagy éppen a légkörbe. Na ezt a problémát, ezt megoldottuk ezzel, hogy ugye a bioműanyag ezt nem csinálja.
Tehát akárhová is kerül, tehát nem komposztálódik ipari környezetbe, csak bekerül a szemételepen, akkor is az van, hogy igen, akkor jó, lassabban bomlik le, stb., de hogy nem bocsájt ki magából mérgező anyagokat, meg csak annyi széndioxidot bocsájt ki, mint amennyit a növény fölvett.
Pontosan. És akkor jön a következő kérdés, hogyha a környezetet meg tudtuk óvni, akkor óvjuk meg ugye az embert, mint felhasználót, és ugye azt kellett fölismerni, hogy nagyságrendileg ugye az Európai Unióban éves szinten 22 millió tonna egyszerhasználatos csomagolóanyag és egyszerhasználatos termék készül műanyagból. 22 millió tonna.
Mennyi idő alatt?
Egy év.
Egy évben.
Egy év. Ez egy elég komoly szám. És akkor ennek a 22 millió tonnának a teljes műanyag mennyiségnek az élelmiszeripari csomagolás része az egy olyan 15-20%. Tehát ugye ez a felgyorsult világ, a process food, tehát hogy a processzált élelmiszerek és azoknak az eltarthatóságát, a hosszú távú eltarthatóságát célzó klasszikus műanyag csomagolások, legyen ez egy üdítőipari terméknek a palackja, vagy egy felvágottnak a csomagolása, a vákumformázott csomagolása, ez ugye mind műanyag, és azt most már egyértelműen bizonyították, hogy ezekből a műanyagokból folyadék, hő, gázok, fény hatására különböző káros vegyületek bomlanak ki, bomlanak el, amik ugye benne vannak az élelmiszerben, és ezt mi jól megesszük. Tehát, hogy innentől kezdve mi azt lőttük be elsődleges célnak, hogy élelmiszeripari csomagolást tudjunk fejleszteni, ha már tudtunk fejleszteni vegyipari csomagolást, és ezeket a csomagoló anyagokat pedig tudjuk valahogy integrálni a hulladékgazdálkodásba, abba, ami most van, és abba, ami lesz. És akkor itt lehet, hogy visszatérnék egy picit erre a komposztálás és hulladékgazdálkodási kérdésre.
Igen, mert hogy itt most egy nagy váltás jön. Van folyamatban, ugye ez nem is tudom, hogy pontosan, hogy ez megkapta a MOL ezt a konceszciót, hogy akkor a hulladékgazdálkodás ez a MOL-hoz kerül, de ezt én nem teljesen látom át, te nyilvánvalóan ezt tudod, ez most pontosan mit jelent?
Alapvetően az lenne a cél, hogy az ország teljes hulladékgazdálkodási rendszere el tudjon indulni a szelektív irányba, az abszolút szelektív irányba, sőt ugye azokat az Európai Uniós célokat is tudják teljesíteni, amik már nagyon szűk határidőn belül vannak, tehát például a jövő évtől már vannak új Európai Uniós kötelező jellegű célok, amiket ugye meg kéne tudni valósítani Magyarországnak, és az Európai Uniónak az a célja, amihez próbálunk mi csatlakozni nagyon nagy erőkkel, hogy 2035-ig gyakorlatilag a szelektív hulladék gyűjtés az eléri a 65%-át a teljes hulladék mennyiségnek.
Wow, és most mennyi?
Ennek a 10%-a körülbelül. Igen.
Tehát 6% környékén?
Nagyság, mondjuk úgy, hogy 10%-os nagyságrendet képvisel. Ez most drasztikusan, vagy inkább azt mondom, hogy ez jó, ez pozitív, tehát akkor nagyságrendekkel nő hónapra hónapra, és most tényleg nagyon nagy erőkkel dolgozik rajta az új konceszió, a konceszor maga, tehát a MOL és a MOL által létrehozott ugye MOHU, aki a hulladékgazdálkodásért felelős, nagy erőkkel dolgozik azon, hogy minél hatékonyabb megoldásokat találjon arra, hogy valósan megtörténjen az anyagoknak a gyűjtése, és ugye ezt onnan kell elkezdeni, hogy a gyűjtés, a szelektív gyűjtés feltételeit meg kell tudni teremteni, utána annak a logisztikáját, és az azokhoz kapcsolódó a már szelektíven összegyűjtött termékek leválogatását, majd az újrahasznosítását. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredmények lesznek ebből záros határidőn belül, és a következő nagy lépés pedig az, hogy a klasszikusan már ismert akár fém, műanyag, papír, vagy akár üveg szelektív hulladékgyűjtéshez csatlakoznia kell a jövő évtől az organikus hulladékok gyűjtésének, tehát gyakorlatilag értsük el ez alatt a szerves hulladékot, élelmiszer hulladékot, állati és növényi eredetű organikus hulladékot.
És ez az olyan kertes házban lakóknak, akik komposztálnak, hozzám hasonlóan nem nagy ügy, mert hogy mi szépen ezeket a komposztba betesszük, de egy nagyvárosban azért ez egy komoly problémát is jelenthet, és innen fogjuk folytatni, csak zenélünk még egy kicsit, és megint csak jön egy olyan track, ami nem angol nyelvű, mert hogy ma ez a missziónk, és ez pedig egy német nyelvű track lesz, bár a címe az angol, Out of Reach, de maga a track, mint hallani fogjátok, nem az, Klaus Johann Grobe szerzeménye ez.